No, ugye múlt alkalommal a Hiszek Egyben az első nagy blokkot jártuk valamennyire körül, ez pedig, hogy ki az Isten, mit jelent az Isten fogalma. Picit filozófikus volt, elnézést kérek, hogy elszállt a dolog, de érdemes azért ilyen körben ezekkel a kérdésekkel is ilyen szinttel foglalkozni. Jaj, Laci bácsi, majdnem, mit egy szép parancsolj, foglalj helyet. Van azonban néhány kérdés, mielőtt a Jézus témához átváltunk, amit még szeretnék érinteni, a teljesség igénye nélkül, és ez pedig, ha emlékeztek, ezt tavaly már egyszer már érintettem, de azért nem olyan, ha még egyszer előszedjük, hogy hogyan teremtette Isten a világot. Ugye érdekes módon, ugye én boldogult ifjú koromban, amikor volt rendes marxizmus, meg egyebek, akkor lehetett jókat vitatkozni, hogy itt teremtés, természettudomány, de ma nem nagyban lehet, nincs kivel se, meg az érdeklődés is ennek megfelelően kicsi hiányos. De ugye itt két nagy, hogy mondjam, helyzetváltás hogy áll előttünk, az egyik az, hogy az a koncepció, amiben a teremtés le van írva az Ószövetségi Szentírásban, az nyilván az ókori és a középkori világképre van építve. Ami egy rendkívül egyszerű koncepció, ezt az egész világképiséget így gondolta mindenki, nem csak a kis zsidó világ, hogy Isten eldöntötte, megalkotta, és ennek van egy rendje történetben, csak attól kezdve működik az egész. Ugye, ha alaposabban megnézzük az Ószövetségi Szentírást, ott két teremtés koncepció is van, ezek nem állnak szembe egymással, kvázi kiegészítik egymást. Mi általában a hat, illetve a hét naposról szoktunk beszélni, de azért van egy olyan, ami nem foglalkozik magával a teremtéssel, csak hogy mindent Isten teremtett, és elkezd az ember teremtésére fókuszálni, hogy majd levegőt vesz az Isten, összeszed egy kis agyagot, ugye összepakolja az egészet, és lelket lehel bele. Megrázza magát az ember, és attól kezdve működik. A többi kérdésről ugye nincs nagyjából szó. Ennek az az oka, hogy az Ószövetségi Szentírás eleje, a Mózes 5 könyve, az tulajdonképpen négy nagy forrásból, korábban megírt forrásból áll össze. Van egy jehovista, a Jáve név szerepel, van az Elohim, a Isten név szerepel bele, papi kódex, most ebben nem menjünk bele. Ezeket dolgozzák össze, és mindegyiknek egy picit más a teremtéssel kapcsolatos hagyománya. Az mindegyikre áll, hogy ami van, az Isten hozta létre. Én ugye múlt héten inkább csak arra a részére reflektáltam a történetnek, hogy itt nem csak hogy létrehozásról beszélünk, az abszolút létező, a relatív, tehát a teremtett létezőket, hanem létben kell tartani mindent, hogy legyen. Isten egy picit kihagyna odafönt, akkor pagy, a létnek annyi. Mert ez az abszolút és a relatív létezésnek egy nagyon izgalmas kérdése. Ugye, mikor a természettudományos világnézet Európában ugye kialakul, az evolúció problematikája, aztán a világegyetem alakulása, akkor egy óriási konfrontáció kezdődött, hát hülyeséget ír a Biblia, mert nem hat nap, nem egyszerre, permanens teremtésről beszélhetünk, és így tovább, és így tovább. Nem volt egyszerű kérdés, és ez nagyjából a 20. század elejéig tartott, még a kompetenciákat lehetett tisztázni, mondván azt, hogy a Bibliának alapvetően a teremtéssel kapcsolatbani fontos, máigható üzenete a következő. Ő a teremtő, mindent ő teremt, a teremtés bizonyos értelemben szándékai szerint működik, és célos, célja van a teremtésnek valamilyen módon, tehát értelmes dolog a teremtettség. A hogyan illetően, hát ez a különféle elképzelések az antik világban is, az ókori világban, középkorban is, és az újkorban is. Most sokkal inkább úgy látjuk, hogy egy ilyen evolutív, tehát magról ültetett teremtés rajzolódik ki előttünk, úgy a világegyetemet illetően hűsrobbanás, és aztán maga az életnek a megjelenése. A határterületek azok mindig izgalmas kérdések, hogy élettelenből élő, és így tovább. Vannak néha ilyen keresztény töltetű, de nem igazolt, kicsit természettudományosnak tűnő nézetek, hogy igazából az Isten meglökte ezt az egész folyamatot, de amikor ilyen határhelyzetek, tehát tovább lépések, ott kvázi külön belenyúl. Hát ezek ilyen kicsit operatív, isteni intézkedéseket föltételeznek, nem kell ezt igazából így képzelnünk, elgondolnunk, ez egy szakmai probléma, hogy honnan alakul és merre tart ez az egész világ. Ugye, amikor a teremtés egészéről beszélünk, akkor azért mindig magunkkal foglalkozunk, mint emberek, hogy végül is a teremtésnek a célja, vagy hát a csúcs teremtmény, úgy tűnik, hogy nagyjából az ember. Tehát valamiképpen az Istennek az ember volt a legfontosabb, hiszen egy olyan kommunikációt és közösséget épített ki ezzel a teremtménnyel, azaz velünk, ami hát párját ritkítja. És itt vannak olyan szentírási megjegyzések, amelyek nagyon átgondolandók, hogy értelmünk van, és szabad akaratunk van, és hasonlítunk Istenhez, mint személyek. Ez a személynek a problémája. És valamiképpen ebben áll az ember méltósága. Itt kell egy másik elég komoly problémára rákanyarodni, ha bár, hogy mondom, manapság ezzel keveset foglalkoztak, hogy az ember az két részből áll. Van neki egyszer teste, látjuk, tapasztaljuk, hogy testecskénk, mi a baj van vele, gyógyítgatjuk, és így tovább, ameddig tudjuk, és van neki lelke. És azt tartjuk, most nem megyek végig azon a gondolati úton, ami aztán ezt igazából a keresztény teológiában megfogalmazta, hogy az a lélek, amiről a teológikum vonatkozásában beszélünk, az nem azonos azzal, amit a pszichológus tud vizsgálni. Mert amit a pszichológus tud vizsgálni, a pszichénk és így tovább, az az anyagi, a materiális világhoz tartozik valamilyen módon gyökerében, de ennek megvan a maga önálló kutathatósága, a személyiséghez kötődő része. Az a lélek, amit a teológia fogalmilag használ, a halhatatlan lélek, az egyedi és érinthetetlen. Ezért van nekünk bajok a magzatokkal sok szempontból, mert a fogantatás pillanatában megkezdődik az emberi élet, és azt tartjuk, hogy mindenkinek Isten egyedi módon teremti meg a halhatatlan lelket. És ez hozzánk tartozik. Akkor már ember, személy, ami fölött nem áll jogunk manipulatívan megjelenni. Peres András püspökkel beszéltem múltkor ügy kapcsán telefonon, és mondom, Andrásom, be vagy-e ótva? Hát, hogy tudjuk, hogy a moralista azért, be vagyok, de hát baj volt, hogy melyik vakcinával igen, és melyikkel nem. Hát mondom, mi volt a vakcinákkal? Hát sajnos itt erkölcsi kérdések jönnek elő, mert egyes vakcinák alap kutatása meg egyéb témája a fötusz, tehát azok az abortált csecsemő alkatrészek, egyebek, amik hát emberek voltak, meg hát lennének most is, hát a halhatatlan lélek. Úgyhogy olyat próbáltam keresni, amiről az a hír járja, hogy hát nem ilyen alapon kísérleteznek, mert ezek bioetikailag azért nem kis problémák, akkor is a világ most nem ezzel foglalkozik fő problémaként. De hát ez is beletartozik ezért a keresztény ismeretállományunkba. Ugye az elképzelésem, hogy a test és a lélek hogyan van együtt, na az egy nem egyszerű dolog. Hát a lélek az bennünk van. Ugye jól ismerjük a középkori ábrázolásokat, ott van szegény hótember, fekszik, fekve van, és akkor megy ki belőle a lélek, az kiszáll belőle. Hát azt kell azért gondolnunk, hogy a testi mi voltunk, és a lélek, most a halhatatlan lélekről beszélek, mert tulajdonképpen, hogyha a pszichét, amit ugye a szakma vizsgál, és így tovább, akkor három darabból állunk, és külön kell vizsgálni, van egyszer az anyagi mi voltunk, van a pszichológiai mi voltunk, és személyiségünk, és van a halhatatlan lélek. Ugye ezt trihotómiának, tehát hármas fölépítésnek is nevezték. Ezzel már nagyon érdekes, a görög filozófusok is foglalkoztak, mert ők is érezték, akkor is, ha az Istentől kapott halhatatlan lelket, ők még így nem tudták azonosítani, hogy itt valami azért több is van az ember öröklétét illetően. Tehát ma is éppen temettem, jó kis kaland volt, mert az Újközt temetőben a sírhoz kellett kimenni, mert nem ravatolozták, hanem ott volt a ravata, de nagyon rendes, katolikusnak tűnő família volt, és ott szépen a hamvak. Na most akkor ott mi van? És hol a lelke? Ugye? Vagy ha szép megy a földbe. Tehát ezzel mi fogunk bogyózni egy csomó dolgot. Valamelyiképpen úgy tartjuk, hogy a személyiségünk egybe tartja az anyagi és a pszichés vonatkozásainkat. Most a lelki vonatkozásainkat. De amikor szétmegyünk a földbe, ugye, akkor ez hogyan történik, és mint hol van egységünk, én ezt már nehéz megállapítani, itt már kicsúsznak a kezünkből a dolgok. Boldogult ifjúkoromban, Kisztán a városban voltam káplán, és akkor Farkasétre jártunk, ugye temetni, mert az volt a budai temető, és hát ott mindenki a sírját, akkor még nem volt nagy divat ez az égetősdi, hát ott itt a sír, ott a sír, és akkor itt voltak exhumálások, és hát mondták az emberkék, a temetői szakemberek, hogy ezek azt hiszik, hogy az ő sírjuk. Tudik, mozgott az egész hegyoldal, ilyen agyakos volt, tehát itt eltemettük, koporsó szétment, tehát 5 év múlva volt Jussi néni, az már 2-vel lejjebb a Károly bácsi helyén szerepel, de amit ott találtuk, azt kivettük, onnan jött tovább, volt ezzel nagy baj, a probléma meg volt oldódva, kisládikába, ami éppen adagon működött a dolog. Tehát most nem akarom elhumorizálni az egészet, de azért egy marha izgalmas kérdés, hogy a személyiségünk a testi és a lelki vonatkozásokat a látható világunk után hogyan tartja egybe. Mert föl fogunk támadni állítólag. És nem csak a lelkecskéink kezdnek majd ott vidáman csapdosni, hanem testileg és lelkileg támadok föl. Tehát nem is válhat akkor szét. Az Ószövetség még úgy gondolta, hogy akkor csatamező, és akkor ott a lábszárcsontokon vitatkozunk. Bocsát, az az egyéb, de ez a tyúkszem, ez lehet a tiéd, és akkor összeállítjuk magunkat. Valamiképpen az Úristen megmondja, igaz, hogy az a testi mi volt, ami a föltámadtságunkra fog vonatkozni, nyilván nem ugyanilyen dimenziójú lesz, de azt tartjuk, hogy a testi vonatkozásunk is föltámad. Na most melyik? Mert ugye hát én a 74-en taposam, és voltam valamikor nagyon szép és slank. Most ugye pocakos öregúr vagyok, na most ezt támad föl, vagy a másik. Szóval itt aztán jönnek ezek az elképzelhetőségi húcsutságok, de ki kell mondani. Olyan élvezetes hittanórákat lehetett a kiskamaszokkal tartani, miközben bedobta ezeket, és elengedték a fantáziájukat, hogy hogy gondolkoznak erről, de legalább gondolkoznak, mert végül is ugyanaz a végkövetkeztetés, hogy hát az Úr így alkotott meg mindent, és minden titok nincs megnyitva. Az igen, hogy tudok arra menni. A legfontosabb az út, ugye, és a végcél. De egy csomó kérdésre a Szentírás nem ad Schwarzauf-Weiss ebből a szempontból kompakt választ. Elegendőt igen, és csak ott, hogy nincsenek alternatívái ennek az elképzelésnek, ugye, mert tessék más mondani, hogy akkor mi fog történni, és hogyan. Azért, ha az ember vizsgálja a keleti vallásokat például és egyebeket, ott nagyon izgalmas elképzelésekkel lehet találkozni, amelyek nem igazából vannak ellenére a keresztény antropológiának, de hát az se sokkal egyértelműbb, hogy merre halad ez az egész világ. Ott persze nincsen teremtés, a szó igazi, a miért általunk értelmezett értelemben, meg hát a folyamat az meg is kicsit bonyolultabbá teszi az egészet. Most itt azért egy fogalmat kell még a teremtésnél vizsgálni, mert ezt nagyon sokszor mi keresztény közegben is nem jól használjuk, ez a gondviselés. Ugye? Hát ugye Ferike gyűjtünk pénzt, tetszettek hallani talán vasárnap a hirdetésből, kis kerekes székesnek, hogy hát a gondviselés hol volt, amikor az gyerek játszott a temetőben, ez történt vele, és kidült egy sírkő, nem vett észre, rádült a hátára, és hát eltört. A gerincéje, meg elszakadtak ott, totál lebénult. Ugye? Azóta is próbálnak mindent tenni, de hát ezt nem összehalni majd körülmények között. Na most miért nem vigyázott rá a jóisten hívő család, szerették egymást? Ferike minisztráns volt minden rendben. A gondviselés a zsidó keresztény fogalom tekintetében nem azt jelenti, hogy az Úristen állandó egzisztenciális védelmet ad nekünk a betegség, egy bajok, egyebek ellen. A gondviselés csúcsra járatva a Jézusi értelemben azt jelenti, hogy gondot visel ránk abban az értelemben, hogy mindenkit teljesen megkínál az üdvösség lehetőségével. Mert ez lehetőség. Szabad akaratunk van, vissza lehet utasítani. És természetesen nézhetjük út a különféle eseményeket, gondolom mindenki tudna mesélni a saját családjával, a Zsuzsa nemrég mászott elő a Covid kórházban, ugye, ott imádkoztunk meg egyebek, hogy az élet jöjjön már ki, és ne kezdjen el szuszogni ott egy masinán a tetejében. Hogy ezek az események hogy épülnek be a történetünkbe? Na tehát ezek a szerencsétlen indonézak, ugye, bemennek a tengeralattjárójukba, aztán műszaki baleset, vagy egyebek, és hát most tudom hány családot szegény gyászolja őket. Bűnösebbek voltak másnál, nem tudjuk miért, ennyi volt nekik. Tehát vigyük, a gondviselés fogalmának a használata az nem a pehjek elkerülését jelenti, vagy a bajok elkerülését, ennek a garanciáját, hanem jelenti az üdvösség fölkínálását mindenkinek, amit el lehet fogadni, el lehet utasítani. Ebben persze van egy nagyfokú optimizmus, hogy a bajok és a gondok bármilyen természetűek legyenek, és ebbe a szenvedés és a halál ott van csúcsra járatva, nem kérdőjelezik meg alapvetően az ember örök célját. Az örök életet, az Istennel való egységet és az örök boldogságot. Hogy ezek hogyan passzolnak bele egy szenvedés, egy nehézség, egy háború, egy éhénység, anyám, tyúk, ezt nem tudjuk. Van egy ilyen nagyon bölcs mondás, hogy az Isten szerető embernek valahogy ezek a dolgok is javára válhatnak. Tehát nem félelemmel kell szembenézni azzal a valóság történettel, ami szembe jön velünk, tehát néha hátborzongató dolgok tömegével találkozik az ember. Ennek ellenére az ember alapvető célja, és így tovább, még nem kérdőjeleződik meg. Itt jutunk el aztán tulajdonképpen a bűn és az ősbűn fogalmához, ami nagyon egyértelmű, átvettük a zsidó felfogásból mi keresztények is, ez a paradicsomi jelenet, az egy ideális helyzet, és minden bűnnek az igazi oka az, ami ott történt Ádám és Éva által. Istennek volt egy javaslata, gyerekek, bizonyítottam, szeretlek titeket, ingyen kaja, amit el tudtok képzelni, de vigyázzatok, a fa ne. És jön egy némant, ez egy olyan klasszikus történet, ugye, miért pont a kígyó szegény, azért, mert akkor is simmi népeknek nagyon nem tetszett a környékbeli más népeknek a szexuális termékenységi kultusza, amit kígyókkal jelképeztek, kígyó lelképéhez kötődött. És akkor ezen is akartak egyet lökni ezen a dolgon, hogy kígyó, tehát nem van minden baj és probléma. Tehát ezek az arhet képek, amik a Szentírásban szerepelnek, adottak van egy komoly magyarázata, hogy miért ezekre tették el ezt a szimbólumot, ezt a bajt és ezt a gondot. És akkor egy másik javaslatot tetszettek elfogadni, hát ebben a köztem következményei lettek. Nem pusztultunk, hanem jó gyerekek, életünk picit nehezebb lesz, jön az átterjedő bűn problematika, ami nem azt jelenti, hogy azért személyesen felelősek vagyunk, hanem rosszabb állapotba jutottunk. Értelem elvonásról, akaratról, szájról. Ez ugye a bűnnek, ősbűnnek és átterjedő bűnnek így a következménye. Amit ez a szentírási szakasz állítani akar, az az, hogy nem az Isten produkálta a rosszat. Mert lehetne mondani, uram, hát teremtettél egy ilyen világot, tehát kaptad volna magad jobban össze. Nem lenne ennyi bajunk, ugye? Nem Isten produkálta. Az ember szabad választással, aminek viszont kiható következményei vannak, mert az emberiség nem csak monoszóból, egyedekből áll, hanem kollektív. Tehát a pozitív és a negatív döntéseink mindig kisugároznak. Hát ezt pontosan tudjuk. Egy csomó boldogságunk és boldogtalanságunk pont ennek a tapasztalatából ered, amit egymásnak is tudunk adott esetben okozni. Ezt a problematikát, ami egy nagyon nehéz kérdés, és minden komoly világnézet igen sokat foglalkozott vele, a rossz problémájának nevezzük, ugye? Ez a bűn, a betegség és a halál. És itt szabadjon egy nagyon rövid rossz probléma tematikát is fölvázolni a teljesség igénye nélkül. Tulajdonképpen a világban három típusú rossz helyzetet tudunk meghatározni. Az egyik, amire azt mondjuk, hogy a természetből adódó vulkánkitörés, mondjuk, tengeres, cunami, lehetne még sok mindent mondani. És az emberektől nagyon fél, meg nem tud ellen védekezni, meg csak baj lehet. Önmagában ez nem rossz, hanem ez a természetnek a természetes normális működése a fizika törvényei szerint. Pech, ha pont arra járok. Tehát az ember életét ez megnyomhatja. De ez az első síkja az ember által megtapasztalható rossznak. A másik sík, itt már jövünk egyre inkább magunkhoz és magunk helyzetéhez, ez a biológiai és pszichológiai rossz. Ide jön az összes betegség, és azok a problémák, amiket a pszichénkből is adódhatnak, ugye? Amit szintén kvázi a betegség körében. Fájdalom, ugye ugyanez. vagy a szenvedésnek az érzete. Itt már az embernek komoly felelőssége van, mert sok minden olyan dolgot okozunk mi a másiknak, amiből ezek a problémák jönnek, vagy nem enyhítjük, vagy és így tovább. Itt azért a trenírozásnak, az egymásért való imádkozásnak, a szolidaritásnak, ugye a szeretetes gesztusoknak óriási szerepe van. Ez már egy olyan terep, ahol fölvehetjük valamilyen módon a rosszal a küzdelmet, hogy legalább enyhítjük. De hát ott van a végén a halál is, ami egy abszolút természetes életjelenség. Ugye a természetes életjelenség. Az egyedek, azok nincsenek egy örök életre tervezve. Még a fajok sem. Sőt, az emberiség sincs a jelek szerint egy örök időbeli létre tervezve. Hanem egy szakaszos létről van szó. Lesz valahol megérteni. Nem könnyű ezeket feldolgozni, vagy teljesen elméletileg megpróbálni, megérteni, hogy miért így teremtette az Isten, miért ezt akarta. Nem kapunk minden kérdésükre választ, de hogy bírhatjuk az ezzel kapcsolatos harcokat, egyebeket, az azért egy közismert helyzet. Kérem, a civilizációnk mozgató ereje ez. Rossz is van benne, de egy csomó jó dolog. A kutatásaink, a gazdasági kérdések rendezése, a civil társadalom rendezése, hát a társadalmakat vizsgáljuk, az etoszokat, amik abban megjelennek, azok ebből a filozófiában a rossz elleni küzdelem, a jó megteremtése érdemébe történnek. Máig emlékszem, amikor rendszerváltás volt 30 évvel ezelőtt, most már 31 valány, és előtte voltak ilyen rákészülő évek. És akkor hát jön a kapitalizmus. Jó, de szociális piacgazdaság, ugye voltak ilyen barány szavak, hogy azért magántulajdon, meg személytulajdon. Ez egy pici síkja csak az élet kérdéseknek. És vagy, hát az egész egészségügy kezelés, és hát vihetnénk tovább a dolgokat. És van tulajdonképpen a harmadik, legszemélyesebb, embert leginkább érintő síkja a rossznak, ez a bűn. Ahol az én felelősségem az abszolút. Most itt persze nem arról van szó, hogy kettőt körítettem, mert rossz volt a hangulatom, és oldalba vögtem a másikat, kis bűn, nagy bűn, hanem tényleg mi a súlyos bűn a katolikus etika, keresztény etika szerint. Totalis aversio ad Deo, teljes szembefordulás Istennel, komoly területen, az ember szabadságából adódóan. Miért? Jönnek a miértek. Nem láttam, nem értettem? Akkor mekkora a felelősség? Tehát ez egy nagyon izgalmas, komplex kérdés. Azért is az ember erkölcsi személyiségének a nevelése, hogy megértse a dolgokat, el tudja választani egymást a jót és a rosszat, az folyamat. Az egyháznak, mint tanítóintézménynek pont ezt a folyamatot kell valamiképpen gazdálni. Hát Gábor atya is beszélt erről, ha misén ott tetszettek lenni, akkor mondta azt ugye, hogy megértem, hogy mit akar az Isten. Papi hivatás esetében hát az nem erkölcsi kérdés, hogy ide vagy oda. De hogy hallom-e Isten hangját, megértem-e, az még egy szubjektív dolog, na de van egy erkölcsi rendszerünk, amit Jézus fogalmazott meg. Amit aztán szisztematizáltak, mert itt egy mondat, ott egy példabeszéd, ez az, az, az. Tehát össze kellett rakni rendszerbe. Ennek a katekizmusnak a második nagy etapja az ezzel foglalkozik, a 10 parancsolat keresztény értelmezése, szisztéma. Plusz az embernek egy bizonyos trenére van szüksége, hogy érzékeny legyen a lelki ismerete. Ha nem érzékeny, nem foglalkozik vele, nem beszéli meg az Úrral, akihez igazodik, nem fog jól működni. Meg vannak ugye a hétköznapi életben sztenderdek, ahogy szokták az emberek. Megfelel a Krisztusi normáknak? Hát ez az életnek egy nagyon izgalmas kérdése, hogy ezt a kis morális történetet hogyan gazdáljuk. Most kicsit hadd vagánykodjak nektek. X évvel ezelőtt a Balogh Zoli, aki akkor államtitkár volt, azt hiszem. Igen, és akkor volt egy ilyen politika és kereszténység fórum a parlament, tehát a Fidesz-KDNP kavarta, ami abban állt, hogy időnként a felső házban azért társadalmi események történnek, összerángatnak ezt, azt, amaz. Hát ez egy lelkészeknek, de ökumenikusnak minden volt benne, és hát az ilyen kíváncsi politikusoknak volt egy gyűldéje. Például az Zoli, azt mondja, Miklós, egy előadás, 41 percet van. De mondom, mi a téma? Hát adjuk a kormány, meg egyébként, hát az ember azért megkérdezi, hogy mi a helyzet. Nem szoktam minden nap a Vörösházban menni, másodnaponként csak, hogy ezért nem lehet tisztázni. Azt mondja, bármi lehet, de hát ugye azért kereszténység és politika közélet. Hát mondom, jó Isten, mit tudok én mondani? Mert ugye most politikai ember, ezt kell csinálni, azt kell csinálni, ez egy papi attitűd, ugye mi jobban tudjuk alapon, meg hát a kinyilatkoztatás mögöttük, mondjuk az Isten magáta, ez nagy kísérletés. Ugye azt mondom, hogy jaj, ti tudtok minden több pénzet a templomainkra, hogy tatarozzuk a tetőket. Ezt is lehet, de ez kicsit úgyis. És akkor gatyáztam, gondolkoztam, és így tovább, és így, és azt próbáltam akkor ki, és ez lett a vesztem, vagy a mondatom lényege, hogy vegyük elő azokat az antropológiai alapokat, amiről most beszélünk. Hogy mi az életnek az értelme, és 10 tézist állítottam föl. Az első az, hogy ezt a világot Isten teremtette. És ennek következményei vannak. Nem a miénk, de ránk bízták, gazdák vagyunk, jó vagy rossz. Aztán férfinak és nőnek teremtette Isten a világot. És ezt így kell kicsit felülni. Hát mentek a további tételek, hogy mi az, hogy egyenek. Na, mikor az ember feláll egy ilyen szószéken, nagyon jó pofa evangélikus lelkész volt a másik előadó, ilyen nagy előadások vannak és egyebek. És ő is mindegyődik, ugyane jutott, úgyhogy majdnem kétszer elmondtuk egy evangélikus vagy katolikus hangszerelésbe. Úgyhogy nagy röhögés volt a végén, úgyhogy nem égtük le teljesen, de azért nem szedtek le minket a szószékről a történetben. Most csak azért mesélem, hogy néha az ember életében ezeknek a dolgoknak olyan helyzetben való kimondása válik lehetővé, ami az ember azt mondja, hogy hát a világ nem úgy történik, ahogy szeretnénk, de néha kapunk ilyen kegyelmi ajándékokat. És ennek van a pandantja, amikor Miklóska, hogy én a Fileke 18 évesen belépett a szemináriumba, egy hónap múlva bemutam a hadseregbe. És hát 2 év kis papotot képzik tovább. Akkor még ez nem volt szokás, akkor próbáltak ki ötünkön. Na, derék társaim inkább az egyszerű gyermekek köréből kerültek ki, és ugye a pap megbökik az emberi papot, ugye nem szok megszólítani, ezt rájöttek, hogy ott van valaki mögötte. Na, egy hónap után már lehetett beszélgetni. És életükben akkor ezek a rendes derék paraszt gyerekek, vagy melós rácok, mert hát egy ilyen, én voltam egyedül érettségizett, még a tiszteket is beszámítva, tehették föl ezeket az abszolút józan és normális kérdéseket, hogy mitől működik a világ? Miért nem szeret minket az Isten? Miért engedi meg a bajt? Hogyan lett ez teremtve? Aztán, ha volt kedvük, lehetett beszélgetni, ha nagyon részegek voltak, akkor nem lehetett, hát ez egyenek volt. Úgyhogy nekem ez egy olyan jó iskola volt, ugyéfüles kezdő kispapként 2 évig, hogy rájöjjek, hogy ezeket a kérdéseket akár igen, akár nem, valahol néha az Úristen megengedi, hogy másokkal megbeszéljük. Na de én értem-e, és nekem ez tiszta elme, amit kell mondani, az a hivatalból ugye védi az ember a presztízst, ugye? De én mit gondolok erről a saját hitemben, egyebekben? Na hát az ott a pár évtized letelt az ember élet, 2 évben most látszik, 2 ilyen ellentétes helyzetet mondtam, de ha belegondolunk, akkor valahol itt vannak tényleg az életnek a legizgalmasabb kérdései, és az arra adott személyes válaszaink. Hogy hogyan teremtett, miért teremtett, mik a rossznak, a bűnnek, a fájdalomnak, a jövőnek a nagy kérdései. Meggyőzésre sem tudtam senkit, amíg eljöttem, de tanúságot lehet tenni arról, amit az ember megismert a kinyilatkoztatásból. Erre kapunk lehetőséget, még a saját gyerekek előtt is, ha már látszólag néha falra hány borsó az egész, ugye? Ugye ez a hülye lökött kamasz nem azt gondolja, vagy nem úgy gondolja, hogy kedves papá és mama szeretné. Szóval most itt egy katekizmusról van szó, hogy mit tanít az egyház, de könyörgöm, itt ne tanokban gondolkozzunk, hanem a legizgalmasabb személyes kérdésekben. Hogy mit is kell ezekről a dolgokról gondolkozni, ahol az ember bármikor előszedheti, ugye, az alaptémát. Na ja, még egyet a teremtésnél az angyalok, kérem szépen az angyalok. Hát itt baj van egy picit, mert filozóficára közelítünk a témához, akkor nagyon jó keresztény filozófusaink vannak, azt mondták, hát végül is az Úristen, ha már olyanja van, akkor teremthet nem csak föld értelmes lények ember, hanem más kategóriákban is létezőket. Akiknek valamilyen köze van hozzánk, hát az már pech, hogy azok is kaptak szabadságot. És lehetett lázadni, Luciferi. Hát a sátán, az is teremtmény ám, és az nem egy személy. A rossz angyalok kérdése, ez egy meglehetősen homályos története azért a kinyilatkoztatásnak. Az angyalokat létezőknek tekintjük, de sokkal többet kapcsolatban velük nem tudunk igazán mondani. Hírvivőként Angelus küldött, ugye ezt jelenti, az Ószövetség is egyebek is szerepeltek őket. Az Újszövetség nem angyalozik nagyon, azért legyünk reálisak, mi a szentekkel megelégszünk, őket fölnyomtuk az égbe, azokat, ha ott vannak az angyalok, azért picit homályosabbak. De vannak korszakok, amik a katolikusok között is az őrző angyal például, védangyal, ilyesmi, nagyon előjön. Máig emlékszem, akkor a második vatikáni zsinat után volt egy ilyen eléggé racionális hullám, hát angyal nincsen, külvilág bizonytalan, így kereszt egy körökbe. Na, eljött egy kontra mozgalom, ez az osztrákoknál jött létre, ilyen nagyon buzgó katolikusok voltak, akik minden Mária kegyhelyen ott vannak, és csak a szűzanya extra üzenetei, és akkor létrehozták az engelverket, tehát az angyal műveket, és ott aztán mindent az angyalok csináltak. Először nem hittem a fülemnek és a szememnek, kaptam egy-két könyvet, és akkora buzgalom, hogy mindenütt egy angyal, mindenkinek a végző angyala. Ez nyilván egy picit túlzás, mert azért Jézus Krisztus váltott meg minket, nem az angyalok tartják egyensúlyban a világot, de érdekes reakciókkal lehetnie találkozni. Úgy tudom, hogy az engelverk azért Ausztriában is kicsit halált hagyott már, valahogy visszatértek azért a megváltó Krisztus környékére, és a szűzanya is a szentek. De az angyalok, mint teremtmények, a keresztény hitünk részesei, valamiképpen a jó ügyet szolgálják. Parallel van gonosz lélek, aki kísért. Nehéz tetten érni, amikor bűnöcskét, akár kellemes bűnöcske, akár kellemetlen bűnöcske az ember illetében, az, hogy jött a sátán és a súdosott a fülembe, vagy az én vagyok. Szóval ezeket azért nem tudjuk így nagyjából szétválasztani, de hogy a gonosz léleknek van működése, akár struktúrálisan. Manapság ugye szokták néha, főleg akik ilyen nagy világvége típus ajnározók, mondani azt, hogy itt most a gonosz lélek olyan struktúrákat épít ki, hogy itt mindent elural a gonosz. Megszállottság is van. Hát a Szentírás tele van, hogy egy gyógyításokkal, pontosabban megszállottak fölszabadításával. Ezek, meg kell mondani, homályos területek, itt a tényét, a lehetőségét elfogadjuk, hogy van, a hogyanokban azért megosztanak egy picit a vélemények, ebbe ne nagyon keveredjetek bele, az a tanácsom, mert vannak azért ennél fontosabb dolgok is, de legalább valahol a teremtés rendszerében ezt el kell helyezni. A mi templomunk is eléggé angyalos templom, már összeszámoltam, hogy hány angyal sikerült produkálni, de mindegyik egy kaptafa. Mondom, hogy egyébként bajszot fogunk festetni másoknak. Piros fület, mert hát szegények annyira jellegtelenek. Ugye nem egy angyalról beszélünk, hanem angyal rendekről. Ugye is van Gábriel, a főangyal, ünnepeket is tartunk, tehát valós személyek, Isten melletti szolgálat, de egy más létdimenzió, valamilyen kontakttal a mi világunkkal. Ha majd meghalunk és emészről megyünk az égbe, akkor bemutatkozunk egy ilyen angyalnak. A kommunizmus alatt, ha emlékeztek, fiatalabbak, ugye ott elkezdődött a reklámvilág. Akkor nem nagyon voltak reklámok még, ugye cipőt a cipőboltban, meg körülbelül ilyesmikkel, de máig emlékszem, azt hiszem egy OTP vagy milyen reklám volt, ahol az őrző angyalt használták. És hát ment a fószer, lépcsőkről lefele, őrző angyal ment mellett, egy banának oda tett a lábát, akkor rálépett az illető. Tehát jókofa módon ezek úgy bekerültek, de érdekes módon a reklám megtartotta az angyal funkciónak az eredeti, teljesen ortodox képleteit is. És hát mindegyiknek van őrző angyal, ez főleg bizonyos időszakaszban jött elő. Érdekes módon a keleti kereszténységre sokkal fogékonyabb, mert hozzá kell tenni, hogy az iszlám kultúrában, vallásban, a zsidó kultúrában is, de más vallás típusokban is az angyal világnak a megjelenése az egy eléggé magától értetődő dolog. Ugye? Nem mindig pont így hívják, de gyakorlatilag ebbe a funkcióban látjuk őket. Nem istenek, teremtményiség van a monoteista vallásokban, de a többi délőtt pontosan kicsoda, akik azt így nehéz, vagy nem lehet annyira jól tisztázni. Igen, mit nem mondtam itt nagyjából, test és lélek, férfi és nő, na hát ez izgalmas kapcsolat, ezt most nem fogom nektek piszkálni, majd ha a család témához jutunk. Igen, bűnbeesés, ősbűn, eredeti bűn. Mit csinált a megváltás, Krisztus megváltása? Ugye? Egyrészt lezárt egy korszakot, most az időrendiséget figyelembe véve, amikor az ember távolabb volt Istentől. Távolabb volt Istentől, és ebben a gesztusban, amit Jézus produkált nekünk, egy közelség lehetősége sejlett föl. Mindenkinek fölkínálja magát. Ez egy kicsivel több, mint a paradicsomi állapot, ha az maradt volna. Hát milyen másképp lett volna, Ádám és Éva kicsit jobban észnél van, kellemes paradicsom. De azt természetes boldogság állapotának hívjuk, amit a földi létben is állandóan célunk. A megváltásban sokkal több történt, mert ott a természet fölötti boldogságát is ajándékba kaptuk, ez pedig az örök élet Istennel. Ez az Ádámé a szoriba, a teremtés ezen sikján nincsen meg. Ez egy külön plusz, tehát nem csak, hogy eljött értük Jézus, kinyitotta újra a kapcsolatot a maga harmóniájában, hanem egy sokkal mélyebb személyes szituációba és isteni létbe hívott meg minket. Szent Pálnak gyönyörű emlékedései vannak, és egyszer a római levelet kezetekbe veszitek, ott az egész megigazulás tamba. Ez egy annyira jól megfogalmazott, nagyon tömény, de jól megfogalmazott tanítás, hogy mik voltak a síkok addig, ugye paradicsomi állapot, harmónia, utána a bűn állapota, de hát azért ott volt kegyelem is persze, és aztán a megváltás révén pedig egy teljesen új dimenzió, Isten ingyenes szeretetéből adódóan. Ezért mondjuk azt, hogy tulajdonképpen úgy gondoljuk, hogy a teremtésnek, az egész világ teremtésének az igazi célja az ember, akit Isten egy személyes belső életközösségre hívott. Örök életet keresztül. Nem leszünk istenek, de Isten életére tudunk részt venni. Azért ezen az ember egy kicsit megvakarja a fület többet és elgondolkozik. Nyilván, ha majd átkeveredünk, akkor majd többet fogunk ebből érteni, de a kinyilatkoztatás ezt nagyon mondja. Na most, kedves, akik bérmálkozni is akartok, gondoljátok végig, hogy itt nem arról van szó, hogy utána fölkötjük a katyát, és akkor az egyházatát szervezzük, hanem a bérmálás szentségében a Szentlélek Úristen egy olyan ajándékozó szeretettel közelít és hív meg magához, ami a kerességben már elkezdődött, de itt egy teljesen belsőség és kibontakozásá válik a kapcsolat. Ezért kell nekünk ez a szentség. Újási lehetőség. Ezt megérteni és elfogadni. Nem azért, hogy több ember nincsen szeretet, aki ebből kimarad. De a szentségben ez dinamizálódik. Majd lesz valami lelki nap, félét, egyebeket tartunk majd, mielőtt sort kerítünk, ott ezeket már kicsit egzisztenciálisabban is összeszedjük. Na most testvérkém, nekem itt 5 perc van még félig, és most lenne a következő nagy téma Jézus Krisztus. Ugye a hiszek egyben, akár az apostolit nézem, akár a másikban, nagyon röviden Jézus életét foglaljuk össze. Ebben most nem kezdek bele, de megkérdezem, hogy van-e, ezek nehéz témák voltak, én nagyon jól tudom, és hát eléggé szerteágazó, ami titeket még egy picit érdekelne, kérdésként van bennetek, amire én most még tudnék reflektálni. Van-e bármi? Parancsolj!
Egy kérdésem, hogy természetes parancsolva voltak, és hogyha
természetes boldogságban
voltak, és hogyha nem történtek ez a férfi, akkor tehát a bűnbe estek. De ahogy nem történt volna meg, és sohasodtak volna, szabadok valahol, de betartottak volna a szabályokat is, én szabályokat, akkor végül is nem haltak volna meg.
Nagyon izgalmas, nagyon jó kérdés, szuper. Először is bocsánat, nem itt kezdtem, hogy rögtön erre válaszolok, hanem mit tudunk a Homo sapiensről, és maradjuk most teljesen stock természettudományos stílusban. Azt tudjuk, hogy a biológiai evolúciónak egy adott pontján jelenik meg a Homo sapiens, nagy valószínűséggel egy kis közösség, ez a mono helyzetben való megjelenése volt, bő 4,5 millió évvel ezelőtt valahol Afrikában oldóban leletek és így tovább. És onnan aztán megy szét az egész történet. Tehát ez is azt látjuk, és nem azért, mert bűn vagy nem bűn, hogy ez a kijelentés, ami a Szentírásban szerepel, nem válaszolható meg igazán, mert ez nem így történt utána. De mindenképpen a bűnnek és a szenvedésnek és a halálnak ez a formája, ahogy megéljük, az a bűn következménye. Tehát az egyedek, azok egyedek maradtak volna, csak a halál nem biztos, hogy egy tragikus esemény. Gondolj bele! Mert a halálban az, hogy én békésen szépen meghalok és így tovább, az nem olyan nagy tragédia, lejárt az idő. Csak ennek ugye megvannak az emberi kapcsolatokból adódó, a szenvedésből adódó drámai egyéb elszakadási elemei is. Mondjam egy élményemet, 10 éves pap voltam, és előtte misszióba szerettem volna menni, akkor nem engedtek ki, küldöttem, hogy elvonulok egy évre. Egy ilyen kis visszavonulás, végig gondolom, nem hivatásválságban voltam, csak politikai helyzet, meg minden egyéb, hogy most nekem újra kell gondolnom, hogy merre menjünk tovább keresztény értelmiség és így tovább. Püspök Szent László, ami egy kis elzárt völgy, gyönyörű a mecset közepén, és egy régi püspöki nyaraló van a végén, nem is tudom tovább menni, ami akkor öreg apácáknak volt tulajdonképpen a szociális otthona. Hát onnan már csak tepsébe a temetőbe mentek ki. Ez egy nem túl nagy ház, de a folyosón is feküdtek különféle rendekben, majdnem 100-an. És én ott kaptam kaját, dolgoztam nekik, a faluban egy házban laktam, és egy nagyon csöndes, aztán fél év volt az egész, rövidítettem. Miért mesélve? Mert egyszer ledöbbentem, egy jezsuita páter volt ott különben a kertészük oljában a papjukat, Lázár bácsi, hogy ezek a nővérek, akik mögött már az élet ott volt, ágyban ott lejönni volt, ott letettek ott magad, még megjön a is nővérték, ezek tényleg a mennyországra készültek. Tehát a halál nem volt a média. Édes is jelenetek voltak, voltak itt vényszerinti testvérek is voltak, egyiket én láttam el, és akkor mondta, hogy atya, hívja föl már a Jucit, a húgát, aki még mozgott, lehet, de az is akar szakolt, fölhívta, de a Katinak, ha majd fölérkezünk, akkor légy szíves üzenem a mennyországot tudni, hogy ott felejtettem múltóra a spagos pódola, mit tudom én a jártást, és hogy le fogjuk szedni. Egyszerűen kiléptem az emberi dimenzióból, amit az ember a társadalomban megszokott, ezek a növények mennyország kapujában éltek. Most csak ezt mesélem az egész sztorit, és kicsit színesebbre, hogy kicsit lássátok, hogy miket él át az ember időként. Hát a papi élet ilyen hallatlan, színes, érdekes, hogy nem okvetlen tragédia a halál. Mert ugye a halálban az, hogy elszakadunk, jó, hát a betegség, meg ott szenvedünk, jövőben mennék, csak hagyjanak békén. Tehát én úgy képzelem el személyesen, hogy akkor, ha nincs bűn, ősbűn, akkor például egy ilyen harmonikus átlépés történhet. De ott még nem volt megváltás. Tehát gondoljunk bele, hogy a paradicsomi állapot az nem a megváltottság állapota, hanem a természetes boldogság állapota. Ahhoz Jézusnak el kellett jönni, és meg kellett minket váltani. Ha persze csak ez egy fikció, ezeket is végig gondolták néhány okosak, hogy ha nem lett volna mondjuk ősbűn, akkor Jézus valószínűleg megtestesült volna, és akkor maga megtestesülés. De akkor nem lehet volna ilyen véges szemek, halállal, ugye, mert elmegy a legvégsőkig az embert illetően.
Hát, mit irányzás? Most van vége.
Igen.
Igen, mi sem után szoktam kezdeni. Mondta anyátok, hogy jöttek volna.
Ügyetetlen, 2 percetek van még. Tehát mindig mi sem után. Tehát csak azt akartam ezzel mondani, hogy elképzeléseink vannak, de de facto nem tudjuk, hogy ez hogyan történt.
De nagyon kitűnünk, hogy akkor ők, nekik ők nem tudtak arról, hogy van törökünk valóság megosztás.
Nem tudjuk, tehát ez egy kép, jó. Ez egy képlet, tehát nem tudjuk beleélni magunkat az ő fejükbe.
De hogy természetes módon lettek volna a boldogságban, akkor bűnült volna Jézus.
Mindenképpen azt gondoljuk, mert a megváltás az Istennek az
ilyen következett. Így is, így is.
Igen.
Csak más mód lett volna, hogy nem tudok megkínozni, megölni, mert az a tény, hogy Isten kilép a maga istenségéből és emberé lesz, ez már akkora lépés, hogy akkor ennek a vállalása, hogy emberé lesz, sőt, sétál a fakörül mondjuk Évával és Ádámmal, meg a többiekkel, akkor ez lett volna a szeretetnek a legmélyebb biztosa. Ezt gondoljuk.
Azt tudjuk-e, hogy Ádám és Éva megy országba jut-e?
Szentként tiszteljük őket, ugye szentek között tiszteljük őket, de ők nem konkrét személyek, azért azt kell tudni.
Ezek fiktív személyek. A Ádám az egy földből való, tehát a személyes név is. Az Évának nem tudjuk pontosan a név azonosságát, ott a zsidó kultúrában azért volt ennek is gyökere. De ők a szentek között tiszteljük,
mondván azt, hogy ők azért nagyon böcsületesen helytálltak utána. Ugye ott a Káin Ábellel aztán bajok vannak, de egy nagy Szet, a harmadik gyerek, akkor jön az emberiség. Tehát itt nem tényleges történeti leírásról van szó, hanem sokkal inkább teológikumról és egy értelmező üzenetről a történetben.
Akkor egy nem kötözködésképpen...
Mondjad!
Valami szentek nevezett az egyház. Attól még mi nem vagyunk tudatában annak, hogy igazából egyből menjünk a szába kerül. Lehet, hogy a Jóisten vagy Jézus tudhatodikban küldi, vagy valahol máshol.
Nem. Tehát amikor azt mondjuk valakiről, hogy szentnek tekintjük, akkor azzal a vélelemmel vagyunk, hogy biztonsággal sejtettük, hogy ő üdvözült, tehát a Magyarországba kerüljön. Ameddig ilyen bizonyosságunk nincsen, addig nem szólunk róla. Most kétfajta szenttel találkozunk, az egyik, amit az ős hagyomány óta szentként tisztelnek. Tehát nem volt egy pör megvizsgálni életét, és így tovább. Hát azt sem tudjuk, hogy ellen konkrét személyek. Hát nem tudjuk, hát ez meg a személyiség. Gyakorlatilag már a 4. század utántól, addig a mártírok voltak elsősorban a keresztény szentek, az üldözésük voltak, aki életét adta Krisztusért, az biztos, hogy a Magyarországra kerül. Amikor véget érnek az üldözések, 325, ugye 1625 Milánói Eritum, akkor a fehér mártíria, tehát akik olyan szeretetben éltek és így tovább, és akkor kezdenek ilyen személyeket. És lassan azt mondják, hogy ne csak a nép kezdjen el valakit csak úgy Saint-Germain tisztelni, hanem azért vizsgáljuk meg. Ma már ennek nagyon komoly procedúrája van, ezek a szenti avatási pörök. Kijelölnek egy szemét, akinek a feladata, hogy szedjen össze mindent, ami vele kapcsolatos. Mit lehetett tudni, mit mondott, tehát az életszentség hírében halt meg. Egy-kettő, valamiféle természet fölötti jelzés is kell hozzá. Ima meghallgatás, nem csak az, hogy egyen fölébe jöttem, már mondtam, hogy mi atyánkat, tehát nincszerti az már boldog ettől, tehát egy komolyabb történet kell. Vagy pedig de facto csoda, tehát kell egy természet fölötti jelzés is. Rómában van egy megfelelő dikasztérium, hivatal, ami ezzel foglalkozik. Nem sietnek vele, de hát azért zajlanak, ugye? Magyarországon is volt az elmúlt időben néhány szentélyavatási kör, és a pincseti figurusok körül várakozunk leginkább. Bonyolult kérdés, miért nem? Tehát ha valakiről szent, és attól kezdve beemeljük a liturgiába, ünnepe van a liturgiában, általában a mennyei születésnapot tekintjük ünnepnek, megemlékezünk az életéről, és közben járását kérjük. Ugye ez a drága hölgy, ő nekünk kántorizál is a mamájával, nem mindenki tudja, mert csak fönt van, ugye? Mindig nézi a direktóriumot, hogy hogy és mit kell játszani az aktuális szentnél, nem akárki van a társaságunkban. Válaszoltam akkor a kérdésre? Jó. Van esetleg más olyan kérdés, ami bennetek mocor? Egyébként mindig nyugodtan szakítsatok meg menet közben, mert én elindítom a dumaládát, akkor nehéz beállítani. Jó, pontosan nem tudom megmondani, hogy meddig leszünk. A pünkösd utáni hétfő még biztos, és lehet, hogy az lenne az utolsó alkalom, és akkor szeptemberben akkor majd aztán továbbítjuk az eseményeket. Akkor egy kis csemege a végére, hogy ez olasz tanár írta, gyerekszáj és a vallással kapcsolatos jó. Ebből 4 változat van különben. Van, ami a történelmi dolgokból, tehát ilyen gyerekmondások. A könyv címe, hogy Isten ingyért teremtett bennünket. Beszélj Jézus kínszenvedéséről és haláláról. Hát ez a dolgozatnak a címe, és az aktuális gyerek a következőket írta. Pontban húsvétkor Jézus föltámadott. A föltámadás előtt sokat szenvedett szegény szerencsétlen. Az utolsó vacsorán már volt egy kis árulás szaga levegőben, de senki se szólt, senki se figyelmeztette Jézust. Az olajfák hegyén ő sírt, a sumák tanítványok megaludtak. Így aztán senki nem vett észre, hogy letartóztatták, és senki nem kelt fel a védelmére. Júdás 30 ezüstért árult el, Szent Péter semmiért, csak meg beijedt. Poncius Pilátus kegyetlenül megkínoszta Jézust, meghúzta a szakállát, bizonyos cseles kérdéseket tett fel neki, véresre korbácsoltatta.
A görény.
Aztán rátettek egy tövis koronát, és miközben egyfolytában szellemeskedtek, odaszegezték a kereszthez. A régi Rómát én látni sem bírom, amiért megfeszítette Jézust. Ha Nápolyban van az eset, senki se bántja, talán még mindig él. Mikor Jézus végképp meghalt, jött egy nagy földrengés, azok a barmok csak akkor vették észre, hogy Isten fia volt. Három napi halál után Jézus fölment a mennybe, megbocsátott az egész Rómának, és kinevezte fölé kapápát.
Olyan jó pofák, nagyon jelezzem ezeket a 10 parancsolat, meg ilyen rúgsvéti dolgokat. Egyet mindig kaptak, jó?
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.